Köszöntöm a hallgatókat, Kardos Csongor Ferences szerzetes vagyok. A mai alkalommal egy sajátos témát dolgozunk fel, a bor teológiájáról lesz szó. Ha fellapozzuk a Szentírást, és megpróbáljuk megkeresni a bor eredetét, akkor Noéig kell visszamennünk. A Teremtés könyvében ezt olvassuk. Noé aztán, mint földművelő ember, elkezdett szőlőt ültetni. Ivott a borból, lerészegedett és mesztelenül feküdt a sátrában. Az emberiség és a szőlő története tehát ezzel a furcsa epizóddal indul, ami ráadásul tovább gyűrűzik, hiszen a részeg Noét meglátják fiai, betakarják apjuk szemérmét, de az egyikük, aki először észreveszi őt, apja szégyenét, átkozottá válik emiatt. A bor tehát már a kezdet kezdetén bizonyos kérdéseket vet fel, hogyha az ember nem a megfelelő módon él vele, akkor bizony átokká válhat. Egy héber mítosz egy érdekes történetet ír le a borral kapcsolatban. Azon a reggelen felkereste Noét Számáel, a bukott angyal, s megkérdezte, mit csinálsz? Szőlőt ültetek, válaszolta Noé. És mi az? Édes a gyümölcse, akár frissen, akár aszalva fogyasztják, és bort ád, amitől felvidul az ember szíve. Osszuk meg magunk között ezt a szőlőskertet, mondta Számáel. De vigyázz, nehogy átlépj az én felemre, mert megjárod. Noé ráállt az osztozkodásra. Ekkor Számáel leölt egy bárányt, és elásta az egyik szőlőtőke alá, majd ugyanezt tett egy oroszlánnal, egy disznóval, meg egy majommal, úgyhogy a szőlőtőkéi magukba itták mind a négy állat vérét. Ez az oka annak, hogy valaki, akinek borivás előtt a bátorsága még a bárányénál is kisebb, kevés bor megivása után dicsekszik, és olyan erősnek hiszi magát, mint az oroszlán, ha sokat iszik, olyanná válik, mint a disznó, és bemocskolja ruháit, ha pedig még többet iszik, akkor hasonlatossá lesz a majomhoz, bolond módra dülöngél, elveszti értelmét, és káromolja Istent. Így történt Noéval is. A bor káros hatását, illetve nem megfelelő fogyasztását, ez a héber mítosz Számáelhez, a bukott angyalhoz köti. Természetesen azonban nem csak ilyen negatív példákat találunk a Szentírásban. Az Ószövetségben 212 alkalommal esik szó a borról. A szőlő az a növény a búza mellett, amiről a Biblia a legtöbbször tesz említést. Az Ószövetség korában a bor jól ismert, elterjedt ital volt. Már az ősatyák korában is Jákob például bort tölt apjának Izsáknak, mikor kicsalja tőle az áldást. De ismerték Egyiptomban is, József idején erről is olvasunk, bár az egyiptomiak inkább a sörkészítésről voltak híresek. Része volt a mindennapoknak. Sirák fia szerint a bor elengedhetetlen az ember életéhez. Ezt olvassuk Sirák fia könyvében. Az ember életének fő szükségletei víz és tűz, vas meg só, tej, búzakenyér, méz, a szőlő fürtje, olaj és ruha. Mindez a jámborok javára szolgál, de a gonoszok és bűnösök ártalmára válik. A bor értéke is a használat módjában rejlik tehát. Aki jóra használja mértékletesen, annak javára válik. Palesztína híres volt a szőlős kertjeiről. És a bor nem csak a kiváltságosok vagy a gazdagok itala volt, hanem gyakorlatilag mindenki számára elérhető volt. A választott nép használta a bort úgy, mint a gyógyítás eszközét, gyakran mirhával keverve, így súlyos szenvedés vagy sebek esetén fájdalomcsillapításra használták, de úgy is, mint élvezeti cikket, általában vízzel vegyítve, hiszen akkor Palesztinában meglehetősen erős borokat készítettek. Szerepet játszott a nép vallási életében, rituális gyakorlatában is, hiszen italáldozatot is mutattak be. De az Ószövetségben létezett borünnep is. Amikor A választott nép fiai a pusztai vándorlás vége fele, az ígéret földje közelébe kerülnek, akkor Mózes kémeket küld, hogy vegyék szemügyre Kánaán földjét. Ezt mondja nekik, menjetek fel a délvidéken át, s ha feljuttok a hegyre, vegyétek szemügyre azt a földet, hogy milyen, meg a népet, amely lakja, hogy erőse vagy gyenge, hogy számra nézve kevése vagy sok. Maga a föld jó-e vagy rossz, milyenek a városok, körülkerítettek-e vagy kerítetlenek, a talaj kövére vagy sovány, erdőse vagy fátlan. Legyetek bátrak, s hozzatok nekünk a föld gyümölcseiből. Éppen az az idő volt, amikor már enni lehetett a korai szőlőt. Felmentek tehát, s kikémlelték a földet a színpusztától kezdve egészen Rohóbig. Aztán elmentek a szőlőfürt völgyéig, s levágtak egy szőlőveszét a fürtjével együtt, s két férfi egy rúdon elhozta, és vettek a hely gránátalmáiból és fügéiből is, a helyet pedig elnevezték Nehel Eskolnak, azaz a szőlőfürt völgyének, minthogy szőlőfürtöt hoztak onnan Izrael fiai. A Számok könyve így tanúskodik arról, hogy Palesztína milyen gazdag föld volt, és hogy egyik fontos eleme volt ennek a szőlőművelés. A szőlőfürt völgye, ahol egy fürt olyan nagy volt, hogy csak két ember tudta egy rúdon elhozni. Fajta tekintetében a vörös szőlő volt túlsúlyban. Ma ez éppként nem teljesen így van, ma főleg Betlehem és Hebron vidékén fehér szőlőfajtákat termelnek. Egyaránt sík kertekbe, de hegyvidéki terepre is teraszos művelés által telepítették a szőlőt. A szüret szeptember közepén kezdődött, és október hónapban is tartott. Ez ünnep is volt egyben, az egész évi fáradozás gyümölcse. A fürtöket késsel vágták le a tőkéről, aztán kosárba rakták, elvitték egy megfelelő helyre, ahol megtaposták és kisajtolták. Főként, ahogy említettem, vörösbort fogyasztottak, amit vízzel vegyítettek. A Makkabeusok második könyvében ezt olvassuk. Miként ugyanis nem kellemes mindig csak bort, avagy mindig csak vizet inni, de jól esik úgy élni velük, hogy összevegyítjük őket, akként az olvasó sem leli gyönyörűségét abban, ha az elbeszélés mindvégig tökéletes. Szokás volt a borba illatos növényt tenni, vagy mirhával keverve kínok enyhítésére használni, gyógyításra, sebek fertőtlenítésére. Mindannyian emlékezünk az irgalmas szamaritánus példabeszédére, ahol az útszélen fekvő megvert embert ez a szamaritánus borral gyógyítja, a sebeit borral fertőtleníti. Ezen kívül az elkeseredettek és kétségbe esettek, azaz a lelkileg sebzettek orvoslására is alkalmasnak tartották. A példabeszédek könyvében ezt olvassuk. A búslakodóknak adjátok a részegítőt, s a bort azoknak, akik el vannak keseredve. Hadd igyanak és felejtsék nyomorúságukat, hogy ne gondoljanak többé bajukra. Ünnepekkor pedig nem hiányozhatott az asztalról. A bor már az Ószövetségben szimbólummá vált, Isten áldásának a jele. De más összefüggésben is használjuk ezt a kifejezést. Isten haragjának boráról beszél például a Szentírás, de ugyanúgy a szerelem leírásakor vagy a barátság szimbólumaként is megjelenik. Fontos kifejezés a szőlő vére, a szőlős kert is, mint Izrael szimbóluma. Az a kert, amit Isten ültetett és gondoz, és arra vár, hogy gazdag gyümölcsöt hozzon. Ámosz próféta ezt írja, íme jönnek napok, mondja az Úr, a szántóvető eléri az aratót, a szőlőtaposó a magvetőt, a hegyek édes mustól csepegnek, és minden dombot megművelnek. Ezek a messiási idők, ahol a bor Isten jóságának, áldásának az egyik jele, a beteljesedésnek. Ozeás próféta ellenben arról beszél, hogy mivel nem vette tudomásul a választott nép, hogy Isten adta neki a gabonát, a bort, az olajat, a sok ezüstöt és aranyat, és mindezt bálványimádásra fordították, bálnak áldozták, Azért ő visszaveszi a gabonát a maga idejében, és a bort is a maga idejében. Isten áldása, a bor gazdagsága, büntetése pedig ennek a bornak az elvétele. Mint az élet vize, olyan a bor annak, aki mértékletes a bor ivásában, olvassuk Sírák fiánál. Mi az élet annak, aki bort nem ihat? Az ember örömére teremtetett a bor a világ kezdetétől. A bor vidámság és öröm a szívnek, ha kellő időben s megfontoltan isszák. A bor által tehát Isten örömet és gyönyörűséget ajándékoz az embernek. A bor annak kifejeződése, hogy Isten jónak teremtette a világot, és az embernek is jót akar, örömre szánja. Az énekek énekében a szerelem szimbólumává válik a bor. Csókoljon engem szája csókjával, hisz szerelmed bornál is édesebb. A Teremtés könyvében egy sajátos kifejezéssel találkozunk. El nem vétetik a fejedelmi pálca Júdától, sem a vezér botja az ő térdei közül, míg el nem jön az, akinek a népek engedelmeskednek. Szőlőtőhöz köti csikaját, az indához a szamara vemhét, borban mossa ruháját és szőlő vérében a palástját. Szeme feketébb a bornás, a foga fehérebb a tejnél. Ez a messiási jövendőlés összefüggésbe hozza a bort, a szőlő vérét a messiással, és mindez majd Jézus Krisztusban az új szövetségben teljesedik be. Ugyanez a kifejezés jelenik meg Sírák fia könyvében. Majd kinyújtotta kezét italáldozatra, és áldozott a szőlőfürt véréből, kiöntötte az oltár aljára, fölséges illatul a magasságbeli fejedelemnek. Egy ital áldozatról olvasunk. És itt van a híres szimbólum, Isten szőlőskertje, amit Izaiás próféta fejt ki. Hadd énekeljek kedvesemről, szerelmesem énekét szőlőjéről. Szőlője volt kedvesemnek, termékeny hegytetőn. Körülásta és a kövektől megtisztította, majd beültette nemes szőlővel. Közepén tornyot épített, sajtót is vájt benne, és várta, hogy szőlőfürtöt teremjen, de vadszőlőt termett. Most hát Jeruzsálem lakói és Júda férfiai, tegyetek igazságot köztem és szőlőm között. Mit kellett volna még tennem szőlőmmel, amit nem tettem meg vele? Amikor azt vártam, hogy szőlőfürtöt teremjen, miért vadszőlőt termett? Ez a leírás kultúrtörténeti jelentőségén túl Isten és ember történelméről szól, a választott népről, akit Isten elkerít, gondoskodik róla, nevel, s várja, hogy szőlőfürtöt teremjen. De aki elhajlik, elhagyja Istent, hűtlenné válik, és így csak vadszőlőt terem. Az új szövetségben többféle módon találkozunk a borral. Az egyik legfontosabb hely a kánai mennyegző, de ugyanúgy megjelenik Jézus példabeszédeiben, és az utolsó vacsorán, különös módon is, az eukarisztiában és aztán Jézus tanításában az igaz szőlőtőről. A kánai mennyegző Jézus első csodája. A vízből bor lesz. Ez jelzi a messiási lakoma eljövetelét. A bor bősége az eszkatológikus üdvállapot és az öröm jelképe. Arra utal, hogy a messiási kor Jézusban elközelgett. A régiből új lesz. Az addigi töredékes és tökéletlen törvényt, amit a víz jelképez, felváltja Jézus új törvénye, az üdvösség új korszaka, amit pedig a bor. A kánai mennyegzőn kőkorsókról olvasunk, amit egyrészt rituális tisztálkodásra használtak. 6 kőkorsó szerepel, a 6 a tökéletlenség száma. Ezek 2-3 mérősek, azaz összesen 500-700 literesek. Színültig tölteti Jézus vízzel ezeket a kőkorsókat, amik aztán borrá változnak. Mindez Isten áldásának a gazdagságára utal. Jézus meghirdeti a messiási mennyegzőt. Istennek az emberrel kötött násza tovább folytatódik az új szövetségben, és Krisztuson keresztül új tartalmat nyer. Krisztus az egyházat teszi meg szeplőtelen jegyesévé. Én vagyok az igaz szőlőtő, és ti a szőlővesszők, mondja Jézus az utolsó vacsorán. Ez a hasonlat a Jézussal való életközösséget fejezi ki. Azt a mindennél szorosabb kapcsolatot, amelynek középpontjában ő áll, és csak az hoz áldást, amit vele együtt teszünk. Csak akkor teremhetünk gyümölcsöt, hogyha megéljük ezt a Jézussal való közösséget, hogyha egészen hozzá kapcsolódunk, az élet nedvek mélységéig. A szőlővesszőket, amelyek nem hoznak gyümölcsöt, lemetszik. A szőlőművesnek ez a képe Isten munkáját fejezi ki bennünk, rajtunk. Jézus példabeszédeiben is előkerül a szőlő és a szőlősgazda. Gondoljunk csak a piacon várakozó munkásokra, akiket a szőlősgazda a nap különböző szakaszában felbérel, hogy a szőlőjében dolgozzanak. Vagy a gonosz szőlőművesekre, akik végül megölik a szőlősgazda fiát. Jézusról elterjedt az a pletyka, hogy falánk és borissza ember. Tudjuk róla, hogy valóban gyakran együtt étkezett vámosokkal és bűnösökkel, egy asztalhoz ült velük, azaz életközösséget vállalt. Megosztotta velük Isten országának az örömét. És az, hogy bort is fogyasztottak, az egyrészt természetes volt, másrészt jelezte ezeknek a kitaszított embereknek, hogy Isten őket is számon tartja. Nekik is helyük van Jézus mennyegzőjén. Isten közelsége olyan, mint egy lakodalom, ami ünneplést kíván, és ennek egyik legfontosabb jele a bor. Isten szeretetének a közelsége megmámorosítja az embert. Az utolsó vacsorán Jézus túltekintett a jelenen, túltekintett a saját halálán is, amikor azt mondta, soha többé nem eszem ezt, míg be nem teljesedik Isten országában. Nem iszom a szőlő terméséből addig a napig, amíg el nem jön az Isten országa. Ennek a beteljesedésnek a jele lesz a bor, a szőlő termése. Az eukarisztiában Jézus a bor értünk kiontott vérévé teszi. Amikor őt magunkhoz vesszük, Isten emberré lett szeretetét isszuk. Szent Justinosz a második század közepén apológiájában így jellemzi az eukarisztiát. Ezt a táplálékot mi eukarisztiának nevezzük. Senki kívülálló nem részesedhet belőle, csak aki igaznak fogadja el a tőlünk kapott tanítást, és lemondott a bűnök bocsánatára az újjászülötés fürdőjében, és úgy él, ahogyan azt Krisztus meghagyta. Ezeket mi nem úgy vesszük, mint közönséges kenyeret vagy közönséges italt, hanem mint a megtestesült Jézus Krisztus megváltónk az Isten igéje által a mi üdvösségünkért felvett testet és vért, az ő hálaadó imájával megáldott táplálékot, amivel vérünk és testünk az átváltozás értelmében táplálkozik, s azt tanultuk, hogy a megtestesült Jézusnak teste és vére ez. Krisztus teste és vére a mi testünk és vérünk táplálékává válik, átalakít bennünket. A bor annak az íznek a képévé válik, amit Jézus közvetít számunkra, az öröm íze, annak a mámornak az íze, amit Jézus lelke vált ki belőlünk. Föltehetjük a kérdést, hogy vajon Jézus miért a bort választotta, amikor az utolsó vacsorán önmagát akarta ajándékozni tanítványainak és nekünk. A bornak története van. Isten és ember közös munkája jelenik meg benne. Egyrészt mindennapi elérhető táplálékforrás. Másrészt emiatt a történet miatt egyfajta kódolt szimbolika fedezhető fel benne, ami miatt Isten szeretetének hordozójává vált. Az az út, amin keresztül a szőlőtőből megszületik a bor, magába foglalja a metszést, a szüretelést, a préselést, az érést, a változást. A legnagyobb tisztesség pedig, amely valaha érte a bort, hogy hordozójává válik Jézus szeretetének, amely erősebb, mint a halál. Jézus szeretetét isszuk, azt a szeretetet, ami legyőzte a halált. Egyben a bor a szőlő taposás által utal a passióra is. Szenvedéséből árad ki a szőlővére. Benedek pápa írja a kenyérrel és a borral kapcsolatban. A kenyér az alaptáplálék, ami legegyszerűbb formájában vízből és megőrölt búzából készül. Ehhez természetesen hozzájárul a tűz eleme, valamint az emberi munka. Ez egyformán a szegények és a gazdagok eledele, de különösen a szegényeké. A teremtés és a teremtő jóságát testesíti meg. Egyszer, mint az egyszerű, mindennapi élet alázatosságát is megjeleníti. A bor ellenben az ünnepet testesíti meg. Lehetővé teszi az ember számára, hogy megérezze a teremtés fenséges voltát. Így hozzátartozik a szombat, a pászka és a mennyegző szertartásához. És megsejtett velünk valamit Isten végérvényes ünnepéből, amelyet az emberiséggel fog megülni, és amelyre Izrael várakozásai irányulnak. A seregek ura, ahogy Izaiás prófétánál olvassuk, ezen a helyen ünnepi lakomát fog rendezni minden nép számára, a bor legjavából, a legjobb szűrt borból. Amikor magunkhoz vesszük Krisztus testét és vérét, az ő kenyérré és borrá vált szeretetét isszuk, amelyben benne van az ő halála, de ugyanúgy az ő feltámadása is, ahogyan a szőlő véréből, a mustból bor válik, a préselés halálán, szenvedésén keresztül, a feltámadás öröméig.
hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Kardos Csongor Ferences szerzetessel.
Kedves hallgatóink! Az ifjúsági médiatábor jelentkezési határideit meghosszabbítottuk, így augusztus 8-a szombat estig még lehet csatlakozni. A tábor Keszthelyen kerül megrendezésre augusztus 14-e és 19-e között. Várjuk azoknak a középiskolás fiataloknak a jelentkezését, akiket érdekel a média világa, szívesen tanulnának profi szakemberektől, miközben egy összetartó csapat részévé válnak. A tábor költsége szállással és teljes ellátással együtt 19.800 forint. További információ